Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenek igéjét, amely által szól hozzátok a mi örökkévaló úrunk-e mai vasárnap délelőttön, ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk Jeremiás próféta könyvében az 52. rész első 11 verseiben. Istennek szent igéjét Jeremiás próféta könyvéből az 52. rész első 11 verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és az alkalomhoz illő lelki alázattal. 21 éves volt Cidkijá, amikor uralkodni kezdett, és 11 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Hamutal volt, Jirmeiá leánya Libnából, azt tette, amit rossznak lát az Úr, egészen úgy, ahogyan Jojákim tette. Bizony az Úr haragja miatt történt ez Jeruzsálemmel és Júdával. Végül is elvetette őket színe elől. Cidkijá aztán fellázadt Babilónia királya ellen, uralkodásának 9. évében, a 10. hónap 10-én megérkezett Nabukadnetszár Babilónia királya egész hadseregével Jeruzsálem alá. Tábort ütöttek vele szemben, körülötte pedig ostromműveket építettek. Ostrom alatt állt a város Cidkijá király 11. évéig. A 4. hónap 9-ére elhatalmasodott a városban az éhínség, mert nem volt már ennivalója az ország népének. Akkor betörtek a városba. A harcosok azonban éjszaka mind kimenekültek a városból a két várfal között lévő kapunnát, amely a király kertje mellett van, és bár a káldeusok ott voltak körös körül a város alatt, kijutottak az Arábá völgy felé vezető útra. A káldeusok egy csapata azonban üldözőbe vette a királyt, és utolérték Cidkijját Jerikó síkságán, ekkor egész csapata szétszóródott mellőle. El is fogták a királyt, és elvitték Babilónia királyához Riblába, Hamát földjére, ahol ítéletet tartott fölötte. Babilónia királya Cidkijá fiait a szeme láttára ölette meg, és Júda összes vezéreit is megölette Riblában. Azután Cidkijját megvakítatta, majd bilincsbe verette, és úgy vitette el Babilonba, és börtönben tartotta halála napjáig. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, nem ígérek nektek ma könnyű igehirdetést, viszont az igehirdetés végére reménység szerint ígérhetek evangéliumot. Ugyanis ugyanazt a történetet hallottátok a Biblia két könyvéből, egyiket a Biblia olvasás rendjén, a másikat pedig Jeremiás prófétának a könyvéből. Két eseménynek a leírása, elárulom, Júda utolsó királyának a története, akit aztán elfognak a Nabukadnetszár babiloni hadvezér, illetve babiloni király által vezetett csapatok, és ahogy hallottátok, Riblában ítéletet tart fölötte, illetve fővezérei és gyermekei fölött is a babiloni király. A vezéreket és a király gyermekeit kivégezteti, magát a király Cidkijját megvakítatja, és így viteti Babilóniába, és halála napjáig börtönben tartja. Két történet, amely nagyon sok mindenben szó szerint is egyezik, és mégis van egyetlen lényegi eltérés a két elbeszélés között, és ehhez szeretnék eljutni a mai ige hirdetés végére, és ahogy mondtam, egy üzenetet, egy evangéliumi üzenetet átadni nektek. Ebből a furcsa történetből, amelyet ha csak úgy olvas valaki felületesen a Szentírásból, nem igazán tudja, hogy van-e ebben, s ha van, akkor mi lehet az evangéliumi üzenet. És hogy mi ez a különbség, és miért írja le a Szentírás két módon is? Azért az üzenetért, testvéreim, ami abból a látásmódból fakad, ahogyan el lehet beszélni ma is a történelmet a mindenkori jelen számára. Az egyik, amelyet a királyok könyvéből hallottatok, az a történelemnek, vagy egy történeti eseménynek az eseményszerű elbeszélése. Ezért készül az Ószövetségben az a nagy krónika gyűjtemény, amelyet mi a Sámuel, a királyok két könyve és a krónikák két könyvében olvasunk végig Izrael királyainak a történetét, illetve még korábban a népnek a történetét, a honfoglalástól egészen a királyságnak a megszűnéséig. És ez a történet pedig, testvéreim, nem más, mint annak az esemény sornak az elbeszélése, amely néha nagyon kényes egyensúlyban, máskor megaláztatásban, leveretésben, de bizony a történelemnek a dicsőséges pontjaiban is ott van az ószövetségi választott népnek az életében a Dávid-Salamon királysága, amelyre mind a mai napig, mint egy viszonyítási pontként hivatkoznak. Ezek a gyűjtemények, amelyekben feljegyzik valószínűleg a királyi írnokoknak a gyűjteményét, és aztán majd rendszerezik a Szentléleknek a vezetésével a Szentírás számára, maguk is történelmek. Hiszen ha a történelemnek van valami haszna, testvéreim, már pedig van, ugye a régi rómaiak így mondták, hogy historia est magistra vitae, vagyis a történelem az élet tanítómestere, de azt hiszem, hogy ennél több haszna van a történelemnek. A történelem ismerete, megismerése, és mint egy tükörnek önmagunk elé tartása segít minket önazonosságunknak a felfedezésében és formálásában, hiszen nyilvánvalóvá válik, hogy a történelem nem velünk kezdődött, és velünk nem is fog befejeződni. És egy kicsit, ha mondjam végigasztalásul, testvéreim, az Isten népének, az Isten népe történetesen velünk kezdődött, és senki ne gondolja, hogy ő vele be fog fejeződni. Ha én meghalok, megszűnik az egyház. Nem, nem fog. Mert az az Istennél van. Az eseményszerű felsorolás, testvéreim, amit olvasunk a királyok könyvében, arra ösztönöz, hogy az emberek figyeljenek oda arra, ami az ő örökségük. És hogyha nem figyelnek pontosan oda, akkor nagyon hamar el lehet lopni tőlük, na így mondanám divatosan, az identitásukat. Mert mások, és erre van példa a közelmúltból, meg a távolmúltból is, mítoszokból építenek maguknak történelmet, hogy elfoglalják az igazi történelemnek a helyét. És a történelemben, mint tükörbe való belenézés megóv minket attól, hogy egy hamis identitást építsünk fel önmaga számára, ami már, hadd mondjam így, aktuál politikai vagy aktuál társadalmi célokat is szolgálhat, de nincs köze az igazsághoz. Amúgy is tudjuk azt, hogy a történelmet így mondják, hogy a győztesek írják, és azoknak mindig igazuk van. De testvéreim, ez a bibliai történet, amit ma hallottatok, éppen attól izgalmas, és azt beszéli el, hogy egy kicsi ország, amelyet legyőznek, amelyet feldúlnak, amelyet később, nem olvastuk ezeket a verseket a Szentírásból, de ha valaki odahaza elolvassa, akár a királyok könyvéből, akár itt a Jeremiás könyvéből a történet folytatását, Nabukadnezár király visszaküldi egy alvezérét, és Jeruzsálemet porig romboltatják, a templomot lerombolják, és a templomnak minden edényét, a hozzátartozó dolgokat elviszik Babilóniába, és beolvasztják ezeket a fémedényeket. Tehát gyakorlatilag megsemmisítik az országnak a fővárosát, és a népet mindenestül Babilóniába hurcolják, így mondja a Szentírás, csak azokat hagyják otthon, akik a szőlőket megmunkálták, és a mezőkön valamit segítettek, minden valamire való embert fogságba vittek Babilóniába. Nos, itt válik izgalmassá a történet, testvérei, hogy van egy győztes birodalom, és van egy vesztes ország, vagy egy vesztes nép, amelynek mindenit, a templomát is elveszik. Legalábbis lerombolják. Itt állunk a történelemnek ezen a pontján, ahol mi vagyunk. És az a győztes birodalom ma a történelem lapjain van, és az a kicsi nép, és az a templom, amit leromboltak, az a nép ott van a lakóhelyén, él, és a népre hivatkozva emlékszünk a régi nagy győztes birodalmakra. Szóval mi van akkor a történelemben, hogy a nagy győztesek eltűnnek, és a kicsik, a megveretettek megmaradnak évszázadokon, évezredeken keresztül? Itt válik izgalmassá, testvéreim, az a történet, amit olvastunk. Megérteni valamit, ami túl van a történéseken. Ugyanis a történelemnek van egy másik olvasata, mi több, a történelemnek ura van, és ez az Úr, az Isten. A láthatatlan és élő Isten. És ahol ő része egy történelemnek, annak a népnek a története nem hullik bele az emlékezés, vagy éppen a felejtés múltjába, hanem annak a népnek a története élő és ható lesz. Mert ahol Isten része a történelemnek és része a gondolkodásnak, ott mindig vannak és lesznek olyanok, akik tanúskodnak erről az isteni jelenlétről és erőről, tanúskodnak őróla, és a történelem pedig és a történelmi események visszaigazolják az Istenről való tanúbizonyságoknak a valódiságát, a prófétai jövendőléseket, mert ettől váltak igazzá. Jeremiás prófétának a jövendőlése is. És ezért kerül pontosan Jeremiás könyvének a befejező fejezeteként, mert ez az 52. amiből hallottatok részt, ez a könyvnek a befejező fejezete, és azért kerül be, így mondják az íráskutatók, hogy a Királyok könyvéből vette át a Szentíró, azért, hogy bizonyítsa, hogy amiről ő prófétált évtizedeken keresztül, és aminek nem hittek, azt az Isten beteljesítette még annak a nemzedéknek az életében. Vagyis a történések visszaigazolják az Isten jelen valóságának, és az Istenről való bizonyságtételeknek a hitelességét. Beteljesednek azok, amiről Isten beszél az ő népének. Ugyanis még eddig értek a történések, és Isten sokszor üzent, sokszor elmondta, hogy mit kellene tenni, és hogyan lehetne elkerülni a romlást és a pusztulást, abban a pillanatban, mikor bekövetkezik az a tragédia, amiről hallottatok, amikor Nabukadnetszár babiloni király seregei lerohanják a fővárost és elfoglalják az egész országot, és ahogy mondtam, fogságba viszik a népet. Nyilvánvalóvá válik a fogságba kerülteknek is, meg az otthon maradottak számára is, akik kevesen még maradtak, hogy Isten szava igaz a történelemben. Nem tértek meg. Ezért teljesedett be rajtuk, amiről Jeremiás beszélt. Az utolsó évszázadban ez a júdai királyságnak az ideje, amely az itt említett események még Krisztus előtt 587-ben szűnik meg véglegesen. Az utóbbi 100 évben egyetlen királya volt Júdának olyan, amely Istent komolyan vette. és amely az Isten szerint próbálta, legalábbis a proféták által közvetített isteni igazságok szerint próbálta kormányozni az ő országát. És Jeremiás próféta végig azon sír, hogy külsőleg még úgy, ahogy vallásos ez a nép, de a szívükben nincsen ott az Isten. Ilyent mond Jeremiás próféta, hogy a parancsolatokat nem kőtáblákba kellene írni, hanem a szíveiteknek a hústábláiba írjátok bele a parancsolatokat. Legyetek irgalmasak, ne csak beszéljetek róla, segítsétek a szegényt és az elesettet, gondoljatok az özvegyre és az árvára. Ne csak magatoknak hajtsatok pénzt fel, hanem figyeljetek oda azokra, akik mellettetek élnek. Figyeljetek oda istenetekre, nem fog egyetlen nagy birodalom sem megszabadítani titeket. Az Isten fog megmenteni és megőrizni. És elengedték a fülük mellett. Változzon meg az életetek. És tudjátok, testvérek, itt érünk bele a mába és az üzenetbe, amelyről szót ejtettem az ige hirdetés elején. Isten a megtérésre hív. És a megtérésben a változásra, és a megtérésből fakadó élet megújulásra. És mit mond? Azt mondja, hogy ez a megújulás belül kezdődik el. Ha majd Isten népe egyenként belül komolyan veszi önmaga számára az Isten törvényét, akkor elkezdődik valami változás. Akkor elindul a megújulás. Először egyedül szembe az Istennel kell leülni. Uram, mit szeretnél az én életemmel? És aztán, ha tudjuk, hogy Isten mit szeretne személyesen a mi életünkkel, az egyénivel, és elkezd egy társadalom e szerint, a belső igazság szerint működni, ha majd ő határozza meg az embereknek a gondolkodását, az igazságérzetét, a viszonyulásait belülről, és ez majd lecsapódik kifelé, akkor a társadalom is, amiben élünk, másként fog kinézni. Szeretetlen a világ? Testvéreim, lehet erre panaszkodni, de meg kellene tanulni Istentől szeretni, és nem azt várni, hogy minket szeressenek, hanem kezdjünk el mi szeretni. Idegenednek el egymástól az emberek? Hát meg kellene keresni azokat a közösségeket, ahol Isten van a középen, ahol amikor találkoznak, vagy találkozunk, lehet, hogy vasárnaponként egyszer egy délelőttön, akkor mi testvéri közösségben találkozunk. És lehet, hogy a hétköznapok gyűrnek, és sok mindent ránk öntenek, de eljön a hétvégének az a csendessége és gyönyörűsége, amikor nem a szenny húr ránk, és nem az aktuál politikai és ideológiai megvezetés, hanem az örökké való szó. A mennyeknek igazság, a csendnek értelme lesz. És azhoz még együtt tudunk énekelni 101 néhányan. Van-e ennél nagyobb kincs? Értitek? Lehet panaszkodni a magányra és az elmagányosodásra. De el kellene indulni otthonról. És megkeresni a közösséget, az Isten népének közösségét. És megtalálni benne a szeretetet. És barátokra, testvérekre talál az ember. Jézus azt mondja egy helyen a tanítványainak, hogy ti az én barátaim vagytok. Nem olyan rég beszélgettem valakivel, aki egy kicsit nagyon szomorúan, meg elkeseredetten mondta el, hogy igazából fáj neki, vagy fájt neki életének egy adott pillanatában, hogy őt nem önmagáért szerették, vagy nem ezért viszonyultak hozzá úgy, ahogy viszonyultak, hanem azért a valakiért, akihez ő tartozott. És mikor ez a kapcsolat megszűnt, akkor a hozzávaló viszonyulás is megváltozott, mintha ő maga megváltozott volna, pedig ő ugyanaz a valaki maradt, mint előtte volt. Értitek? Ha emberek személyen keresztül, vagy emberi viszonyulásokon keresztül próbálunk a másikhoz viszonyulni, nagyon hamar félrecsúszik az élet és a látásmód. De ha Istenen és a Jézusban nekünk adott szeretetben tudunk viszonyulni a másikhoz, akkor az életnek nem lesznek olyan változásai, amelyek eltérítenének minket, vagy ahogy Pál apostol a Filippi beliekhez írott levelében mondja, nincs semmi, ami elszakíthatna minket attól a szeretettől, amelyet Isten nekünk adott Jézus Krisztusban. Sem magasság, sem mélység, sem angyalok, sem fejedelemségek, semmi nincs. Mert Isten nekünk ezt adta. Ezért küldte Isten az ő egyszülött fiát. Ahogy nem olyan rég itt a konfirmandusokkal tanultuk, és talán vannak, akik még emlékeznek, az ő egyszülött fiát az Isten érettem, miattam és helyettem küldte az én bűneimért és annak bocsánatáért. Az, hogy Isten az ő népe és gyermekei életében jelen van, testvéreim, néha nagyon keményen is történhet, ahogy történt a történelemnek ezen a pontján, mikor Isten elengedte az ő népe kezét, és azt mondta, ha én nem kellek nektek, nézzétek meg, milyen a nélkülem való élet. És ha ma nem kell ennek a nyugati világnak, és nem kell Európának, és nem kell a magyarságnak az Isten szeretete, majd meg fogjuk tapasztalni, hogy milyen az Isten nélküli lét. De azt nem Isten akarja, hanem az emberek akarják. És mégis, Isten soha nem feledkezik el, mi ismerjük a történelem folytatását, hogy aztán, mikor nagyon mélyre kerül már ott a babiloni fogságban ennek a népnek az élete, akkor Isten újra prófétai szót küld, második Ézsaiás prófétával és Ezékiellel, hogy megértse az ő népe azt, milyen messze is, milyen magasra akarja vinni Isten az ő népének az életét. És ez így van, még a nagy fájdalmakban is. Lehet, hogy néha fáj a pillanat, jelen, a veszteség, de nagy emberi fájdalmakat tudunk feloldani abban az isteni bizonyosságban, hogy Isten még a legmélyebb pontján az életünknek is velünk van. És akkor utat mutat és életkedvet kapunk keresni őt és megtalálni az utat, amelyen járnunk kell, és megkérdezni az ő akaratát, és azokat a cselekvési módozatokat, amelyen nekünk járni kell, és amelyeket cselekednünk lehet. És ha így nézzük és így engedjük belefonódni Istent az életünkbe, belefonódni a történelmünkbe, akkor az nem egy eseménysor lesz, hanem értelmet nyer az életünk. Értelmet itt a Földön. Élni, szeretni Istent és a másik embert. Ezt adja meg nektek az örökkévaló. Amen. Fonódj bele életünk történetébe, fonódj bele családjainkba, fonódj bele Istenünk, magyar nemzetünk életébe, fonódj bele az öregedő Európának történelmébe, amelyet a te kegyelmed formált és hordozott évezredeken keresztül. Hadd a mi múltunk ne csupán események és számok sora legyen, hanem sokkal inkább bizonysága az isteni jelenlétnek. Mert ha így nézünk vissza és meglátjuk benne a közösségi és az egyéni ajándékainkat, akkor tudjuk azt, hogy életünk ma sem a sorsnak kiszolgáltatott, ide-oda dobált lét, hanem életünk biztos kezekben van. A te isteni biztonságodba, abban a melegben, amelyet lelked által hozol és megbizonyítasz gyermekeid életében. Köszönjük, hogy itt szóltál hozzánk egy régi történelmi eseményből, kiáltva a mába. Mert hajlamosak vagyunk elfeledkezni, hogy előttünk is volt történelem és volt nép, olyan nép, amely küszködött, amely elbukott, és amelyet a kegyelmedből mégis újra visszatalált. És elveszítjük azt a reményt, hogy ma is ilyen küszködő, kereső, elbukó népből választasz magadnak hűséges bizonyságtévőket. Személyes életben és közösségi létünkben is. Áldunk téged a mai bizonyságtévőkért. Áldunk téged azokért, akik vállalják a történelmi folytonosságot benne, ami hitünknek örökségét, amely itt van. Áldunk téged, hogy itt vagy azokkal, akik keresnek téged mélységben. Így szeretnénk imádkozni most azért a családért, aki a mögöttünk hagyott héten koporsó mellett állt, sírt, gyászolt és emberileg búcsúzott. De nem csak búcsúzott, hanem reménységet is kapott tőled, melyet fiatban adtál nekik, hogy te nem befejezni engeded az életet, hanem át egy másik valóságba mindazok létek, akik a tieid voltak, és a tieid maradtak. Légy vigasztalásul a feleségnek, a gyermeknek, unokának, közeli-távoli hozzátartozóknak. Imádkozzunk betegeinkért, kórházi ágyon vagy otthoni ágyon fekvőkért, betegek hozzátartozóiért, ápolókért. Imádkozzunk a családokért, kicsikért, nagyokért. Imádkozzunk a megfáradt életekért. Imádkozzunk népünk megújulásáért. Imádkozzunk azért a közösségért, amelyben vagyunk és ahová hazajövünk, a mi gyülekezetünkért, lelki közösségünkért, mindazokért, akik hozzánk tartoznak, nincsenek itt, vagy régóta nem voltak közöttünk, hozd el Istenünk, hogy megerősödjenek. Imádkozzunk testvéreinkért, határon túli magyarokért, szerte a Kárpát-medencébe és a szétszórtságban a világ négy égtája felé. Imádkozzunk református egyházunkért, annak megújulásáért, az életért. Imádkozzunk azért, hogy olyan történelmi tudatunk legyen, amely valóban reményt, életet és üdvbizonyosságot hordoz, hogy a tieid vagyunk és maradunk mindörökké. Amit nem tudtunk elmondani hangosan, csöndben tesszük most eléd. Hallgasd meg, fiadért, megváltó úrunkért, mennyei jó atyánk. Amen.